Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, így fennállva a 313. dicséretünk első versét énekeljük el. A 313. dicséretünk így kezdődik: Dicsérd Istent, kereszténység! Foglaljunk helyet. Folytassuk Istenünk magasztalását a 488. dicséretünk mind a négy versének eléneklésével. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Bírák könyvéből, a Bírák könyve első fejezetének 22. versétől a 26. versig terjedő szakaszból.
Fölvonult József háza is Bétel ellen, és az Úr vele volt. József háza kikémleltette Bételt. A város neve régen Lúz volt. A kémek megláttak egy férfit, aki a városból jött, és azt mondták neki: mutasd meg a város bejáratát, és mi irgalmasak leszünk hozzád. Amikor az megmutatta nekik a város bejáratát, a város lakóit kardérre hányták, de azt a férfit egész háza népével elbocsájtották. Az a férfi pedig elment a hettiták földjére, várost épített, és Lúznak nevezte el. Ez a neve minden mai napig. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te is megkegyelmeztél nekünk, de add, Uram, hogy ne építsük fel régi bűneinket, ne ragaszkodjunk régi szennyünkhöz, régi mocskos életünkhöz. Bocsáss meg, hogy oly sokszor hátranézünk, ahogyan Lót felesége is hátranézett, hogy mi volt akkor, mi volt régen. De Uram, engedd meg, hogy a mi szívünk feltekintsen a mennyre, ahol vársz bennünket, ahol helyet készítettél számunkra, ahol minden készen vár. Segíts, hogy itt a földi vándorúton, amit kijelölsz nekünk utat, bár sok küzdelemmel teljes, de mégis, Uram, add, hogy hűségesek legyünk hozzád, és te legyél a mi bíránk. Te ítéld meg a mi életünket, cselekedeteinket, és add, hogy te szerinted éljünk. Köszönjük neked, hogy most is kérhetjük, hogy szólj hozzánk, hogy figyelmeztess bennünket, hogy vigyázzunk, hogy hova lépünk. Vigyázzunk arra, hogy ne ragaszkodjunk önmagunkhoz, a mi bűnös életünkhöz, hanem hozzád ragaszkodjunk. Légy most az ige szólójával és a hallgatóival. Hatalmasan legyél itt közöttünk, Úr Jézus Krisztus. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét a 32. Zsoltár 5. verséből olvasom. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Amen. A 246. dicséretünk első versét énekeljük el. Adj, Úristen, nékünk szent lelket! Istenünk igéjét Péter második leveléből olvasom, a második fejezet 22. versének első feléből. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd, az ebb visszatért a saját okádására. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, azt hiszem, egyetértünk abban, hogy általában azokat a történeteket szeretjük, amelyek így végződnek, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Lehet, hogy rosszul kezdődtek a dolgok, a főhős elrontott valamit, megtámadták, kilátástalan helyzetbe került, de a végére minden rendbe jött. Hősünk helyrehozta a hibáját, visszaverte a támadást, felülkerekedett bal sorsán. Minden jó, ha a vége jó. És ha egy kicsit kell szenvedni ezért a jóért, a jó csak annál kívánatosabbnak tűnik. Ez a felolvasott történet nem ilyen. Ez a történet rosszul kezdődik, felcsillan benne egy pillanatra a remény, de csak azért, hogy utána még rosszabbul végződjön, a sötétség még sötétebbnek tűnjön fel előttünk. A történet első felvonásának azt a címet is adhatnánk, ítélet egy város felett. Első ránézése persze nem könnyű meglátni, hogy itt valójában ítéletről van szó. Nem olvasunk ugyanis sem Lúz városának bűneiről, nem olvasunk Isten jogos haragjáról sem, amit ezek miatt a bűnök miatt érez, és nem olvasunk a mennyei ítélet hirdetésről sem. Ezzel szemben látunk egy zsidó hadsereget, amely éppen honfoglalást végez, látunk egy várost, amely az elfoglalandó területen fekszik, és látjuk az összeütközést, amelynek során a zsidók elfoglalják ezt a várost. Ha nem is egy hétköznapi, mindennapi eseményről van szó, de mégis természetesnek tekinthető. Így történik egy honfoglalás. Hol van itt Isten ítélete? Ismerve az előzményeket, mégis elmondhatjuk, hogy itt Isten ítélete teljesedett be. Miért ítélte el Isten Lúz városának polgárait? Azt olvassuk még jó 40 évvel legalább ezen események előtt, hogy a zsidók a pusztában vándoroltak, már ott voltak Kánaán határának a előtte nem sokkal, és Mózes összehívta a népet. És sok mindent elmondott nekik, nagyon sok mindent. Többek között néhány fontos információt a kánaánita népekkel kapcsolatban. Hát az egyik, amit elmondott, az így hangzik, ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled az Úr. Ámblokk, az egész kánaáni nép gonosz. Isten ki fogja űzni őket előled. És amikor arra gondolunk, hogy Lúz polgárainak meg kellett halniuk, akkor az azért van, mert Isten szemében gonoszok voltak. Hát miféle gonoszságot követtek el ezek az emberek? Hát mindenek előtt megvetették az Urat. Persze mondhatná most erre valaki, hogy szó sincs erről. Hát nem vetették ők meg az Urat, egyszerűen csak nem ismerték. A szüleik más istenek, Bál és Asera tiszteletére tanították őket. Hát szegény szerencsétlenek, tudatlanok voltak, de nem voltak ők rossz indulatúak. Hát nem vetették ők meg az Istent. Sajnos ez nem egészen helytálló. Azt olvassuk ugyanis, hogy ezek az emberek nem voltak tudatlanok. Sok mindenről értesültek. Sok idő eltelt, mióta a zsidóknak a kálváriája utazása elkezdődött. Ezek az emberek hallottak az Egyiptomból való szabadulással. Hallottak a tíz csapásról, hallottak a Vörös-tenger kettéválásáról. Ismerték, mit tett Isten az ő népéért. Tudtak a pusztában megesett csodákról is. Hogyan védte meg, hogyan táplálta Isten az övéit 40 éven keresztül. El kellett volna pusztulniuk, de Isten megvédte őket. Több évtizede folyt már a zsidók honfoglalása. Pontosan tudták, hogy hogyan vezette őket Isten. Jerikó falai csak úgy leomlottak. Városokat foglaltak el jóformán, mindenféle áldozat nélkül. Ezek az emberek nem voltak tudatlanok. Pontosan tudták, hogy az az Isten, aki a zsidókat vezeti, mindenható. Bármit megtehet. Az ő isteneik, hát azok nem tehetnek semmit. Azok kőből, meg fából vannak, ők találták ki őket, mondhatnak, amit akarnak, áldozhatnak nekik, amennyit csak jól esik, de nem tesznek semmit. Ezek az emberek nem voltak tudatlanok. Normális helyzetben egy ember ilyenkor elgondolkozik, mi az igazság, kinek az Istene az igaz Isten. És azt kellett volna tenniük, hogy oda mennek a zsidókhoz, hogy mi is szeretnénk a ti isteneteket imádni. Azért nem fordultak Istenhez, mert megvetették az Urat. Lelkükben kemények voltak, nem akartak hozzáfordulni. Gonoszságukat erkölcsi bűnökkel is megfejelték. Egyetlen példát hadd mondjak. Annak a kornak volt egy igen csúnya szokása, ezt úgy nevezzük, hogy kultikus paráznaság. Prostituáltak százai és ezrei éltek abból, hogy férfiak rendszeresen eljártak hozzájuk. Olyan férfiak, akiket egyébként példás férjnek és családapaként tartottak számon. És a társadalom nem úgy intézte el ezt a dolgot, hogy hát ez egy szükséges rossz. Néha a férfiaknak szükségük van ilyesmire. Nem ezt mondták, hanem elvárták. Ez volt a követendő példa. Hát el tudjuk képzelni, hogy miként hat egy család életére, amikor a családfő egy-egy ilyen kirándulást elvégez. Tehát tudjuk azt, hogy Isten az igazságban gyönyörködik, ezek az emberek pedig a bűnben éltek. Lehet, hogy Isten sokáig türelmes volt, de végül a bűnt mindig büntetés, ítélet követi. És ez az ítélet érte utol Lúz városát. Lépjünk egy kicsit az időben, és lássuk meg, hogy hasonló ítéleteket Isten azóta is számtalanszor gyakorolt népek és egyének esetében egyaránt. Szerintem jól ismerjük a Római Birodalom történetét, egyrészt a történelemórákról, másrészt pedig hát az Új Szövetség is a Római Birodalom korában zajlódik. Sokat tudnak a testvérek erről az országról. Hát ez a birodalom, ez kegyetlenebb volt minden más birodalomnál, amely megelőzte. Népek tűntek el a föld színéről, mert ők kiirtották. Rabszolgákkal végeztették a maguk munkáját, kegyetlen emberek voltak. Aztán egyik pillanatról a másikra a Római Birodalom eltűnt a föld színéről. Isten véget vetett neki. Egy másik nagy birodalom, Napóleon birodalma hasonlóképpen járt. Hát Napóleonnál nagyra vágyóbb emberrel kevésről tudunk. Jóformán egész Európa ellen hadjáratot viselt, milliókat tett özvegyé és árvává, és Isten egyik pillanatról a másikra az ő birodalmát is összedöntötte. Sztálin, Hitler megint csak olyan birodalmakat építettek fel, amelyek gonoszságban felülmúltak minden korábbit. Nem is gondolták volna az emberek, hogy létezik az emberi gonoszságnak olyan mélysége, amit ők megvalósítottak. Az ő birodalmaik is egyik pillanatról a másikra összedőltek. Folytassuk az egyénekkel. Ma Magyarországon én így látom, az emberek többsége csődben van. Sokan anyagilag jutottak csődbe, sokan lelkileg, sokan pedig így is, úgy is. Nem estem egy kis túlzásba? Én nem hiszem. Az anyagi csődöt nagyon könnyű felismerni. A lelki csődöt talán egy kicsit nehezebb, de ha van hozzá szeme az embernek, akkor meglátja. Azok az emberek, akikkel reggelente találkozunk, akik iskolába vagy munkába igyekeznek, az arcukon látható mosoly sokszor csupán állarc. Olyan állarc, amely olyan fájdalmat takar, amely nagyobb a görög tragédiákban megismert fájdalmaknál. A szeretet hiány, a kudarc, a csalódás, a remények füstéválása, ez szinte minden magyar ember lelkének állandó berendezési tárgyai közé tartozik. A magyar emberek többsége csődben van. És ez a csőd állapot, ez Isten ítélete. Isten ítélete azért, mert megvetjük őt, és azért, mert erkölcsi bűnöket követünk el. Gondolkozzunk el azon, hogy Van-e ilyen csődállapot a mi életünkben? Gondolkozzunk el azon, nem állunk-e mi magunk is Isten ítélete alatt? A történet második felvonásához érkeztünk. Ennek a címe Kegyelem egy család számára. Itt sem könnyű felismerni, hogy tulajdonképpen kegyelemről van szó. Hát megmenekült egy család. De mi köze ennek a kegyelemhez? Első ránézésre az ember csupán véletlent és árulást lát. Ugye látjuk, amint egy ember véletlenül pont jókor ment ki a városból. Tanúi vagyunk egy szerződés megkötésének, amit a zsidók hadserege és ez az ember kötött. Halljuk, amint ez az ember elárulja, hogy hol lehet könnyen bejutni a városba. Értesülünk a zsidók győzelméről, és látjuk, amint betartották az ígéretüket, és elengedték ezt a családot. Hát mi ez, ha nem a véletlenek és az árulás összjátéka? A Bibliából tudjuk, hogy nincsenek véletlenek. A véletlen szót azt mi alkottuk olyan eseményeknek a meghatározására, amelyeket nem látunk előre, amelyeket nem tudunk megjósolni. De Istennél nincsenek véletlenek. Ez a család azért menekült meg, mert Isten úgy intézte az eseményeket, hogy megmeneküljenek. Ő azt akarta, hogy életben maradjanak. Kegyelmezett nekik. És akárcsak az ítélet esetében, a kegyelem kapcsán is elmondhatjuk, hogy Isten számtalan esetben gyakorolta azóta is. És most nem a nagy kegyelemre gondolok, a Krisztusban megjelent kegyelemre, hanem az ilyen kisebb kegyelmekre. Amikor valaki ilyen ítéletek elől megmenekül itt a földi életében. Vegyük csak a magyar népet. Hányszor kegyelmezett nekünk az Isten? Túléltük a tatárdúlást. Nem mindenki élte túl, mi túléltük. Igaz, hogy romba dőlt az ország, igaz, hogy negyedik Bélát második honalapítónak nevezték el, akkora munkát kellett végeznie, de túléltük. Túléltük a török pusztítást, nem is akárhogyan, nem váltunk muzulmánokká. Miért? Túléltük a fasizmust, itt Magyarországon. Ott hagyta a nyomát sok országban, sokkal jobban, mint nálunk, de túléltük. És túléltük a szocializmusnak a 40 évét is. Megszabadultunk ettől. Mi ez, ha nem Isten kegyelme a magyar nép életében? Folytassuk megint csak az egyénekkel. Maradjunk Magyarországon. Sokan átélték, sokan átéltük már, hogy amikor már összecsaptak a fejünk fölött a hullámok, akkor történt valami, és újra lélegzethez jutottunk. Ha anyagi problémákkal küzdöttünk, akkor jött valami váratlan anyagi segítség. Ha lelki problémákkal küzdöttünk, akkor jött egy barátunk, egy ismerősünk, valaki, aki odaállt mellénk, és a lelkünkre beszélt, és valahogy kivilágosodott. Valahogy minden újra szépé vált. Mindez Isten kegyelmének egyik-másik megnyilvánulása. Gondolkozzunk el azon is, éltünk-e már át hasonló kegyelmeket életünk során. Elérkeztünk a történet utolsó felvonásához. Ennek a címein így fogalmaztam meg, így olvastuk az igében is. A kutya visszatér a maga okádására. Azt gondolhatnánk, hogy az ítélet szelének ez a közelsége, és a kegyelem megtapasztalása ez megváltoztatta a történetben szereplő embert. Valami változott az ő lelkében, de nem. Semmi nem változott. Azt olvassuk, hogy ez a férfi fogta a családját, elment jó messzire, a hettiták földjére, olyan messzire, hogy tudta, hogy ott a zsidók soha nem fogják újra utolérni. Hát fénykorában sem ért el Izrael határa a hettiták birodalmáig. Elment tehát erre a földre, és alapított egy új várost. És ennek a városnak ugyanazt a nevet adta, ami a szülővárosának volt a neve. Lúznak nevezte el. Vajon miért? Ennyire nem volt fantáziája? Nem tudott más nevet kitalálni? Ugyanazt tette, amit a az amerikai hódítók tettek, hogy hozták a régi városneveket, csak oda bigyeztették elé, hogy új, mint például New York, új York. Én azt hiszem, hogy azért ennél többet feltételezhetünk erről az emberről. Nem azért adta ezt a nevet a városnak, mert nem volt fantáziája, hanem azért, mert ezzel ki akart fejezni valamit. Azt akarta kifejezni, hogy ő ugyanazt az életet szeretné élni, folytatni, amit eddig megszokott. Nem akar tudomást venni Istenről. Nem akar változtatni az erkölcsein. Minden maradjon a régiben. Engem elüldöztek valahonnan. Se baj. Talpra állok. Újra kezdem. És ugyanott folytatom, ahol abba hagytam. A helyszín tehát megváltozott, az ember viszont semmit nem változott. A kutya visszatért a maga okádására. Hány és hány ember teszi ma is pontosan ugyanezt? Bajba kerül, aztán megmenekül, de fogalma sincs róla, hogy ezek mögött a dolgok mögött Isten áll. Hogy Isten változtatni szeretne az életünkön, helyre szeretne minket állítani. Nem veszi figyelembe ezt az ember. Sóhajt egy nagyot, jaj de jó, megmenekültem. Most folytathatom ugyanúgy az életemet. Visszatért a maga okádására. Higgyék el a testvérek, hogy nekem nem esik jól egyes emberek életét okádásnak apostrofálni. Hát kinek esik ez jól? Senkinek, nekem sem. Ugyanakkor ez az igazság. És nem segítünk azzal semmit, ha ránézünk egy ember életére, látjuk ott a csődöt, és akkor azt mondjuk neki, hogy olyan az életed, mint egy gótikus katedrális. Hát nem. Olyan az életed, mint egy okádás. Gondoljuk végig az életünket. Nem ugyanazokat a hibákat követjük el újra és újra? Nem hagyjuk ki ugyanúgy Istent a számításainkból, ahogy kihagytuk korábban? Nem ugyanúgy tesszük tönkre a kapcsolatainkat, ahogy évtizedekkel ezelőtt már tönkretettük? Nem térünk vissza mi is a saját okádásunkra? Egyetlen kérdést szeretnék még feltenni. Talán a legfontosabb kérdés. Hol van ebben az igében az evangélium? Hol van ebben az igében az örömhír? Ugye rosszul kezdődött, egy pillanatra felcsillant benne a remény, aztán még rosszabbul fejeződött be. Hol van ebben az örömhír? Miért íratta le Isten a mi számunkra ezt az igét? Ha azonosítjuk magunkat ezzel az emberrel, akiről szó van, akkor is van ebben a történetben evangélium. Akkor az evangélium számunkra az, hogy mi még nem haltunk meg, és hallottuk az Isten figyelmeztetését. Az Isten arra figyelmeztet, hogy ne folytassuk azt, ahogyan eddig éltünk. Változtassunk rajta. Könnyű belesüppedni abba, amit megszoktunk. Könnyű süketté válni az Isten üzenetére. Isten azt üzeni, hogyha most felismertük magunkat, akkor vegyük komoly figyelmeztetésnek. Isten szól hozzánk. Akkor ez az evangélium. Ha viszont azt mondjuk, hogy jaj, de jó, én nem ezt az életet élem. Én nem tudom azonosítani magam ezzel az emberrel. Én az Isten gyermeke vagyok. És az Isten gyermekeként teljesen más életet élek. Igyekszem hallgatni arra, amit az én Uram mond nekem. Igyekszem ennek megfelelően élni. Akkor az az evangélium, hogy láthatjuk, mitől szabadított meg minket az Isten. Ugye azt látjuk, hogy van itt egy ember, aki a bűneinek a rabságában él. És gondolhatunk magunkra úgy, hogy Krisztus által mi már megszabadultunk. Nekünk nem kell a bűneink rabságában élnünk. Nem kell ugyanazokat a hibákat elkövetnünk újra és újra. És ha mi így tudunk tekinteni önmagunkra, akkor ez az ige minket hálaadásra indít. Arra tanít, hogy ne vegyük természetesnek azt az állapotot, azt a jó állapotot, amiben élünk. Krisztus szabadított meg, és tett minket igazán szabadokká. Akkor ez az ige indítson minket hálaadásra. Tehát akár ennek a férfinak az útján járunk, akár Isten gyermekeiként szabadságban járunk, evangélium figyelmeztet és hálaadásra indít minket. Hát nagyon kívánom mindannyiunknak, hogy egyre inkább szabadságban tudjunk élni. Ne térjünk vissza régi bűneinkhez, istentelen állapotunkhoz, hanem egyre inkább Isten szabad és boldog gyermekeiként élhessünk. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 445. dicséretünk 4. versét énekeljük el. Köt még a földi jó. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, bevalljuk neked, hogy amikor a te igédet hallgatjuk, akkor azokat az üzeneteket szeretjük átvenni tőled, amelyekben dicsérsz minket. Amelyekben azt mondod, hogy jól van, jó és hű szolgám, szeretlek, járj csak továbbra is ezen az úton. És te látod, hogy mennyire nem örülünk ezeknek az üzeneteknek. Nem örülünk, mert rámutatsz azokra a pontokra, amelyek nincsenek rendben az életünkben. És sokszor nem csak egy-egy apró pontról van szó, hanem sokszor egész életünk irányáról, arról a rossz irányról, amelyen évtizedek óta haladunk. Kérünk, bocsáss meg, hogy nem szeretjük hallgatni ezeket az ígéket. Ugyanakkor nagyon hálásak vagyunk neked, hogy nem titkolod el, ha rossz úton járunk. Köszönjük a figyelmeztetést. Köszönjük, hogy te időben szólsz nekünk, nehogy rosszul fejezzük be az életünket, és nehogy nélküled kelljen élnünk az örökké valóságban. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a kisebb fájdalmat adod nekünk, hogy a nagyobb fájdalmat elkerülhessük. Nagyon kérünk, hogy ne keményítsük meg a lelkünket, hadd tudjuk személyes imádságainkban feltárni előtted egész életünket, bűneinket, hadd tudjunk azon változtatni. Kérünk, hogy ne keményítsük meg a mi szívünket. Te légy az, aki a kőszív helyett igazi, dobogó, érző szívet adsz nekünk. De hálát is adunk neked, Urunk, ha ez az ige közvetlenül nem minket érintett. Köszönjük, ha nem ismertük fel magunkat ebben az emberben. Köszönjük, ha tiéd lehetünk. Köszönjük, ha napi kapcsolatban állhatunk veled, ha figyelhetünk arra, amit mondasz neked, és követhetünk téged. Áldunk téged az új életért, amit tőled kaptunk, és köszönjük, hogy emlékezetünkbe idézted, hova jutnánk nélküled. Köszönjük, hogy a jó, amit tőled kapunk, nem természetes, hanem isteni kegyelem ajándék. Nagyon kérünk, hogy ezt a hálaadást tedd egyre gyümölcsözőbbé bennünk, hadd tudjunk így élni, így rád tekinteni minden nap. Kérünk, Urunk, hogy te légy azokkal, akik ezen a héten elvesztettek valakit. Te légy minden gyászolóval, te add számukra a vigasztalást. Te add nekik a feltámadásnak a reménységét, a folytatásnak, a boldog folytatásnak a lehetőségét. És kérünk, Urunk, gyülekezetünk minden egyes tagjáért, hétköznapjainkért, iskolai napjainkért, munkánkért, kérünk, Urunk, a gyülekezetben zajló programokért, találkozásokért, igehirdetésekért, kérünk, hogy te nyisd meg a szívünket önmagad iránt és egymás iránt. Kérünk, hogy te légy a mi őriző pásztorunk, aki vezetsz minket a te utadon. Amen. Most egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.